Akkor belevágunk a látás témába. Szeretném, hogyha kivetítenétek a következő oldalt. Még egy klikkelést csináljunk. Azt mondja, hogy elfordult a céltudatos vetítővászon. Látjátok, hogy van egy hős bajnokunk, aki átszakítja a célszalagot és győz. Személyes élet és szolgálati látás elvétele, célok kialakítása, ez a mostani szeminárium témája. Menjünk tovább. Elétek szeretném idézni az előző alkalommal majd néhány gondolatot, de a látással kapcsolatban egy igevers van bennem, a Prédikátor 10:10. Ha kicsorbul a vas, akkor nagy erőt kell kifejteni. Általában ilyenkor szoktam hozni egy fejszét, de most hoztam egy kalapácsot, pontosabban segítettek itt nekem a testvéreim. Gondoljatok bele, hogy ki próbálkozna egy ilyen kalapáccsal fát vágni. Eredményes lenne szerintetek? Gondolom, nem kezdenétek hozzá. Látás nélkül szolgálni pontosan ugyanolyan, mint a fejsze fokával fát vágni. Olyan eredménytelen és olyan nagyon-nagyon fárasztó. Azonban, ha megélesíted a fejszét, és a fejszének van éle, akkor hasít erőteljesen. Amikor az erőt kifejted, akkor az erő megsokszorozódik a látás által, és hasít, éle van, és megy előre az életed. Vagy, ahogy itt a Tamás barátom mondta, nem mindegy, hogy a szeg mellé ütöget az ember, vagy az ujjára, vagy a szeg fejére. És akkor szépen belemegy, aki gyakorlott a szeg beverésében, az együttéssel képes, egy 50-es, 60-as vagy 100-as helyeket, bám, beleütni, mint édesapád, igaz? Oké, ács. Menjünk tovább. Emlékeztetni szeretnének a titeket, vetítsük ezt az első oldalt, a Jézus látására. Emlékeztek arra, hogy beszéltünk az tegnapi napon arról, hogy Jézusnak volt egy látása. Igen, kicsit ez már nem az ő látása volt, de ez mindenképpen az Úr Jézus látása volt, hogy egyötörtnek, elesetnek és pásztor nélkül való juhoknak látta a körülötte lévő embereket, akik között mozgott és járt és megismerte őket. Ez volt a látásának az a tartalma, amelybe benne volt a szükség. A látással kapcsolatban találtam egy megfogalmazást, amely elég frappáns, de még mielőtt ezt elolvasnám, szeretnék egy gondolatot idézni. Egyszer megkérdezték Duke Ellingtont, a néhai jazzzenészt, zeneköltőt és híres zenekari vezetőt, hogy határozza meg, mi a ritmus. Ha elkapod, válaszolta, akkor nincs szükséged meghatározásra. De ha nem érzed, akkor semmilyen meghatározás sem fog segíteni rajtad. Hát így van a látással is, hogy ha elkapod, persze a látás azért ennél jobban megfogható, megfogalmazható, de mégis igaz ez a gondolat a látással kapcsolatban, hogyha a látást megkapod, az megragad téged. És akkor nem kell magyarázni, hogy van látás, nincs látás, a látás motorlá lesz, éllé lesz az életedben, hajtani fog, és egy tűzé lesz benned. Majd meg fogjuk látni egy másik bibliai példán keresztül is ezt. Definiálva a látást, úgy is definiálhatjuk, mint visszatekintésen alapuló előretekintést, párosulva a betekintéssel. Na, oké, talán ehhez most fáradtak vagyunk, de még egyszer. Tehát visszatekintésen alapuló előretekintés, párosulva a beletekintéssel. A látás tehát soha nem független a múlttól, az eddigi megtapasztalásoktól, az eddigi Istennel járástól. Nem függetleníthető a megtéréstől. Ha valaki ott tart, hogy a megtérés éppen most történt meg, és megtért, elfogadta Krisztust, na innentől lehet beszélni arról, hogy kaphat látást. Addig arra a látásra van szükség, hogy meglássa, hogy Krisztusra van szüksége, és megtérjen, újjászülessen, és vegye a Szentlélek ajándékát. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy a megtért embernek lehet mennyei látása, ami a szolgálat és az életre vonatkozik. A megtérés által lehet belépni abba, hogy megértsem az Istennek a személyes életemre, szolgálatomra, vagy az általán vezetetekre nézve a látását. Akkor azt is mondja, ugye, hogy visszatekintésen alapuló előretekintés. A látás mindig előre mutat, de nem önmagában egy pozitív jövőkép, hanem beletekintést is tartalmaz abba, amit Isten akar elvégezni, amit Isten akar megcselekedni. Egy-egy helyen, egy-egy helyzetben. Emlékszem, Debrecen városával kapcsolatosan imádkoztunk fiatalokkal, hajnalanta rendszeresen minden nap összejöttünk reggel 6-kor, és imádkoztunk egy órát együtt. Könyörögtünk a városért, könyörögtünk az elveszettekért, könyörögtünk azért, hogy megtérjenek. És az 5. napon reggelén egy kollektív látomást kaptunk Istentől. Isten kollektíven megmutatta nekünk a város központját, ahol akkor korábbi kommunista vezetők a legforgalmasabb utat alakították ki, és megszüntették gyakorlatilag a rendezvényteret a városban. Mi pedig láttuk azt a rendezvényteret 1997-ben, úgy, mint ahogy egy evangelizációt tartunk, ahol nincs forgalom, fönn van egy színpad, és prédikáljuk az evangéliumot, és emberek ezrei hallják az evangéliumot. És amikor ezt a látomást kaptuk Istentől, és kezdtünk beszélni róla, hát kiderült, hogy többen látták ugyanazt abban az imaközösségben, csak más oldalról látták azt a helyet, a helyszínt. Azon gondolkodtunk 97-ben, hogy hogy fogjuk mi lezárni azt a teret, hát a legforgalmasabb útszakasz, a legsűrűbb buszjárat, a 31-es buszjárat járt éppen azon a területen, nem? Eltelt 2 esztendő. Addigra összehozta a szívünket Lakatos Péterrel, Kis Józseffel a városban, hisz ők is kaptak kijelentést, profétai látást a város evangelizásával kapcsolatban, és ez a látás összehozta a szívünket, és a látás megvalósulására összefogtunk. És képzeljétek el, 99-ben olvastuk az újságban, hogy az önkormányzat úgy döntött, hogy a rendezvénytéré alakítja a korábbi Kossuth teret, lezárja a forgalom elől, és le volt rajzolva egy színpad is, egy rendezvény színpad és rendezvénytér, hogy ott rendezvényeket lehessen tartani. 2001-ben átadták a főteret, elkészült, ott voltunk. Láttuk a tömeget. De imádkoztunk, Uram, ó, halleluja. És 2002-ben a polgármester elmondása szerint mintegy 40-50 ezer ember vett részt a bő egyhetes evangelizációs sorozaton. És Debrecenváros polgármester a pásztorkörnek, akik addigra fölálltak a látásban összefogva, korábban próbáltunk összefogni, és nem ment, imádkoztunk, kifújt az imádság néhány hónap múlva, de a látás fölzárkóztatott bennünket az Úr akaratához, és összefogtunk, és talán néhányan itt voltatok akkor, amikor hirdettük és prédikáltuk az evangéliumot, és azóta minden évben, és többször voltunk már a főtéren is, ahol hirdethettük az evangéliumot, és nekem is megadta az Isten, hogy prédikálhattam az evangéliumot azon a helyen, amit Isten mutatott nekem. Tehát nem függetleníthető a múltunktól, amely Krisztusban van, az életünktől, amit átéltünk, viszont nem pusztán pozitív jövőkép, hanem egy jövőkép, de beletekintéssel együtt abba, amit Isten kíván cselekedni. Amen. Tehát Jézus Krisztus, amikor látta a szükséget, a realitást, ott neki benne volt az atyának az elhívása az életébe, és látta azt, hogy milyen módon lehet azt betölteni, azt mondja, Jézus látta, hogy küldj munkásokat az aratásba. Jézus a tömeget nem úgy látta, hogy tele szükséggel lévő nyomorult emberek, hanem aratni való mező, hogy megtérjenek ezek az emberek, hogy megszabaduljanak ezek az emberek. És benne volt az Isteni belelátás, és azt mondta, már látta azokat az arató munkásokat, akik itt vannak közöttetek is. Láttatok a százaknak, ezreknek, tízezeknek, millióknak a tömegeit, azokat a tanítványokat, akik fognak menni a mezőre, és aratnak az utcákon, a tereken, a városokban, a főiskolákon, a középiskolákban, és mindenfelé, amerre csak küldi őket az Úr. Amen. Jézus látta ezt. És mikor ezt látta, azt mondta, Uram, Atyám, küldj munkásokat az aratásba. Látom a szükséged, és látom a megoldás abban van, hogy munkások álljanak be az aratás szolgálatába, az aratás munkájába. 1992-ben tértem meg az Úrhoz, és nem sokkal később, 1992. szeptemberében merítkeztem be, és novemberben elkezdtem az evangélium hirdetésének munkába beállni, akkor az első szolgálatom az volt, hogy a szülőfalumban, ahol édesapám volt a TSZ elnök, édesapám pedig a orvosi rendőrben, mint asszisztens dolgozott, tehát elég jól ismertek, én meg a DJ voltam a környéken, tehát a 3 településen én voltam a DJ, tehát elég jól ismertek, és akkor képzeljétek el, hogy a megtérésem után egy Trabantba beültem, valaki vezetett, és ilyen kis hangos bemondón kezdtem kiabálni, hogy evangelizációra hívunk mindenkit, Jézus Krisztushoz, a volt Kiss Klubba, a TSZ udvarára. Hát ez eléggé sokkoló lehetett az embereknek, hogy ezt elkezdtem csinálni, és ez volt a szolgálatom, hogy fogtam a kis hangos bemondót, és hívogattam az embereket az én szülőfalomba, ahol mindenki ismert engem. Nem kis ribidiót váltott ki édesanyámnál azért ez a dolog. Kivert a biztosítékot, de azóta megtért édesanyám előző év decemberében, amikor Isten kegyelméből prédikálhattuk az evangéliumot a Kölcsei Központba, és ott volt édesanyám, eljött, és elfogadta Jézus Krisztus személyes megváltójának 14 évi imádság után. 14 évig kitartó imádkozás és könyörgés, nagyon kevés nap volt, hogy nem imádkoztunk a családunkért, és ott a többen is megtértek a családból. Másfél évvel a megtérésem után a húgom is követett engem a hullámsírba, halleluja, és Krisztus követésére. Tehát Isten ad a szélbe látást, és a látás által meg fog áldani téged, és megállt sokakat körülötted, ha abban mozogsz, amelyben mégy előre. És akkor nekem az volt a szolgálatom, hogy bemondóztam, hangos bemondóztam, meg elmondtam a bizonyságtételmet, és boldog voltam. Nem sokkal később, mivel ezerrel belevetettem magam a szolgálatba, és nem érdekelt a mozi, a biliárd, meg a sok felesleges időtöltés, ami időrabló volt, hanem a Biblia érdekelt engem, meg az evangélium hirdetése, és amikor már akkor dolgoztam, hazamentem a munkából, akkor elővettem a Bibliát, és olvastam estig, akkor megvacsoráztam, lezonyoztam, este én megtartottam a csendességet, mert ugye nem volt annyi elfoglaltságom. Ezzel töltöttem az időt, az Úrral töltöttem az időt, és a bizonyságtétellel töltöttem az időt, és másfél év múlva megbíztak egy szolgálati csoport vezetésével a gyülekezetben, egy tinédzser csoportot kellett vinnem, egy kb. 40 fiatalból álló tinédzser csoportot. Első alkalommal, amikor beültem a tinédzserek közé, leültem, és akkor észrevettem, hogy senki nem ül mellém. Az a széksorra én ültem, teljesen kiürült, és mindenki szembe helyezkedett velem, és gondolkodtam, na most mit fog én így csinálni, mondom, de hogy fognak engem elfogadni, de hogy fog felék szolgálni, hogy még oda se ül mellém senki, és úgy méregettek. Én meg őket. Olyan izgalmas volt a helyzet. És akkor imádkoztam magam, Urám, most én mit csináljak itt? Itt vagyok ebben a helyzetben, úgy gondolom, te helyezted ide, de én semmit nem tudok kezdeni ezzel. És azt mondta Isten, hogy ne aggódj, majd én fogok bizonyságot tenni melletted. Ahogy közelebb kerültem a szolgában a fiatalokhoz, láttam az óriási szükséget, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Akkor eszembe jutott az, amit a bemerítésemkor kaptam igét. Te azért, fiam Timóteus, erősíts meg a kegyelemben. Ugye múlt egy nap említettem az igét, és amit tőlem hallottál, azt add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasok lesznek. Megértettem Istennek a akaratát, hogy azt akarja az Úr, hogy képezzek munkásokat, munkatársakat, tanítványokat a szolgálatba, és akkor 9 fiú volt az, akivel kb. 2 esztendőn keresztül rendszeresen hetente találkoztunk, együtt imádkoztunk, tanulmányoztuk a Bibliát, sok csodálatos dolgot átéltünk, és együtt szolgáltunk abban az ifjúsági csoportban, és többen megtértek, utcai evangelizáció indult, gyülekezet plántálásba belementünk, és gyülekezetek most is működnek, amit elindultak abban az időszakban. És ebből a csapatban most itt van 2 munkatársam, 2 kiváló ember, a Péter és a Tamás. És én azt kértem tőlük, hogy osszák meg velünk azt, ahogy ők megélték. Ahogy a Jézus látását megéltük a mi korunkban, a mi élethelyzetünkben. Péter, gyere, és akkor te kezd.
Azzal kezdeném először is, hogy nagyon nagyszerű dolog egy ilyen ember mellett élni és szolgálni, bekapcsolódni a munkába. Hiszem azt, hogy sokunkban van egy olyan vágy, hogy találkozunk egy olyan emberrel, akire felnézhetünk, akinek az életpéldáját követhetjük, akinek a nyomdokaiban járhatunk, és aki tud bátorítani bennünket, és tud támogatni a mi mindennapi életünkben. Az Úr kegyelmében nagyon kiváltságosnak érzem magam, és sok mindenki mással szemben azt érzem, hogy Isten különleges kegyelme van az életemben azért, hogy ide helyezett, hogy itt születhettem, hogy itt kezdhettem el az életemet, és itt nőhettem fel a debreceni baptista gyülekezetbe. Indult az én hívő életem, és ott ismertem meg Sándort is. Az első benyomás, ami ért felőle, amikor bizonyságot tett a gyülekezetben a megtérése után, és elmondta azt, hogy hogyan változtatta meg Isten az életét, hogy mennyire szereti a Bibliát, az ige üzenetét, az ige tanítását, és nagyon tüzes és áldott bizonyságtétele volt, és ez azt fogalmazta meg bennem, hogy én ilyen akarok lenni. Nekem is kell ez, ami benne van, ez nekem is kell, és vágyom ezután. És az Úr úgy alakította a körülményeket, hogy egy ifjúságba kerültünk, ő, mint vezető, én, mint egy ifjúsági tag, és az Úr szépen kezdett felemelni és kezdett használni a vezetők és a vezető által. És ahogy mondta, hogy egy ilyen tanítványi csoportba, egy tanítványi családba kerültem be. Ez nagyon meghatározó volt az életemre nézve, és nagyon sok mindent tudok erre visszavezetni, hogy Isten hogyan munkálkodott és hogyan formálta ki az életemet ezek alatt a fiatal évek alatt. Úgy tudnám ezt szemléltetni talán, hogy mederbe kezdte terelni az életemet. Mindazokat, amik bennem voltak, vágyak, elgondolások, adott egy medret ennek, mint a folyónak szüksége van egy mederre, mert ha nem lenne meder, akkor partalanul szétfolyna. És ez nem csak, hogy egy medret adott, hanem egy irányt is adott. Megadta azt, hogy milyen irányba haladjon tovább az én életem. Nagyon sok szolgálatban voltunk benne, nagyon sok munkát végeztünk együtt az Úrban, és azt tudom elmondani, hogy nem csak mint egy vezető, nem csak mint egy példakép lett az életemben, hanem egy személyes jó baráttá vált. Olyan közeli kapcsolatba kerültünk, tényleg mindent meg tudtunk osztani egymással, ami a legbensőbb titok, a legbensőbb rejtett, féltett dolog volt, azt is elmertük mondani, mert éreztük azt, hogy itt van lehetőség megosztani a mi szívünket, kimondani azt, ami fáj, ami nehéz. Egy olyan rendszert alakított ki az életünkben, ami azt hozta, hogy tudtunk felelősséggel elszámolni. Tudtunk valakinek beszámolni, és tudtuk azt, hogy fontosak vagyunk valakinek, és odafigyel valaki ránk, törődik velünk. És mint egy lelki atya, mint egy olyan lelki gondozó, egy gondviselő, aki ott volt, és figyelte, és látta a mi lépéseinket, ami kezdődő szárnybontogatásunkat, amikor oda álltunk bizonyságot tenni először, amikor imabuzdítást végeztünk, és tudott helyre tenni, tudott korrigálni, tudott segíteni, és előre mutatni. Nagyon nagy áldás, és sok hasznos dolog történt ezek alatt. Tehát ez egy olyan néhány év volt, amíg ebben a családban, hangsúlyozom ezt, hogy egy családnak hívta ő, és hívtuk ezt együtt, és egy nagyon jó közösséget éltünk meg, ami tényleg több volt egy ilyen hivatalos közösség, nem tényleg azt éreztük, mint Jézus a tanítványai valamikor ott járt Júdea útjain, és mentek együtt, és végezték azt a munkát, amiben Isten elhívta őket. Nagyon jó volt átvenni azt a látást, nagyon jó volt magamévá tenni, és ez kialakított egyfajta céltudatosságot, és egyfajta irányultságot az életemben, ami a későbbiek folyamán is meghatározó. Szóval elmondani, hogy mindezek közben az Úr lépésről lépésre vezetett a szolgálat útján. Egyik kisebb szolgálatból, a másik nagyobb szolgálatba. Azt tudom elmondani, hogy én is kezdtem a székpakolással az ifjúságban rendezni. Nem volt ez mindenkinek olyan kellemes szolgálat, hogy be kell rendezni, át kell pakolni a székeket, akkor kezdtek húzódozni az emberek, de nagyon jó volt ezt a szolgálatot tenni és végezni az Úrban. És aztán az Úr egyre inkább bízott többre. Ima buzdítás, alkalmak levezetése, evangelizáló szolgálatok, bizonságtételek az utcán, emberek hivogatása, és mindez örömmel töltött el, és megelégítette az én szívemet abban, mert ott volt a vágy bennem, hogy igen, én akarom szolgálni az Urat. És nem volt az kérés, hogy mit tegyek, vagy mit ne tegyek, azt, amit mond a vezető, amit rám bíz, azt teszem és végzem. És így beállni a munkába és a látásba egy nagyszerű dolog. Adjon az Úr mindannyiótok számára egy olyan kedvező lehetőséget, hogy lássatok meg egy ilyen embert, akit lehet követni, akit érdemes bátran követni, akinek van célja, akinek van látása, aki tudja azt, hogy merre tart, és álljatok be mellé, álljatok be mögé, és tegyétek azt, amit mond, és Isten meg fogja áldani az életeteket. Ezt kívánom. Amen.
Üdvözlök én is sok szeretettel mindenkit, Bicskei Tamásnak hívnak, és én is, amikor megtértem, akkor 18 éves voltam, és bekerültem ebbe a ifjúsági csoportba, a Szaponos utcai baptista gyülekezetben, és Sanyi akkor kicsivel később indította ezt a csoportot, és már nem is emlékszem, hogy hogy kerülhettem bele, de nekem is nagy kiváltság volt. Jézus mondjuk azt mondja, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket arra is, hogy gyümölcsöt teremjetek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és az a gyümölcs megmaradjon, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az életemben, amit megtanultam ez alatt a bő másfél év alatt, hogy célja van az életemmel Istennek, tehát nem céltalanul, nem azért jöttem, hogy szellemi magaslatokra jussak, és önmagamnak ezzel dicsőséget, vagy jó létet szerezzek, hanem azért, hogy továbbadjam. Tehát szolgálatra hívott el az Úr, és ebben a tanítványi csoportban az első perctől fogva ezt megéltük együtt. Tehát a ifjúsági csoportot is együtt vezettük az ötletekkel, együtt segítettünk Sanyinak, és nyilván mindenki a saját képességei és igényei szerint. Egy pár dolgot felírtam, ami megtanultam ez alatt a idő alatt. Még megemlíteném azt, hogy egy kiváló könyv volt a segítségünkre, ami egyfajta vezér útmutatást is adott sok témában. Ez az egyik, tehát három rész volt osztva, az egyik a saját személyes életünkkel foglalkozott, utána a szolgálattal, illetve a szolgálati látással kapcsolatban. Láttam olyan embert, aki kiváló tehetséges volt a csapatban, és azt mondhatnánk, hogy minden ez, amihez nyúlt, akkor az abból a legtöbbet tudott kihozni. És viszont a szíve nem volt teljesen őszinte Isten előtt, és azt láttam meg, hogy nem mindig az a, tehát nem az a mérvadó, hogy milyen képességeid vannak, hanem az, hogy mennyire szállod oda magadat Istennek, mennyire vagy tiszta szívű. És láttam ezt az embert, hogy elhagyta Istent, és a tékozló ifjúnak az útjára tért, holott nagyon nagy képességei voltak. Aztán megtanultuk az időbeosztást, tehát ez volt az elején kezdődött, hogy egy hetet le kellett írni, hogy mit csináltunk óráról órára, és kiderült nagyon sok minden, hogy feleslegesre az életünkben, mi magunk is rájöttünk. És hát ezt átbeszéltük azért, tehát ez nem úgy van, hogy mindenki éli a saját életét, hanem ott a kis közösségben, a tanítvány csoportban, akkor mindenki felolvasta, hogy mit csinált. Úgyhogy ez érdekes dolog, igaz, hogy a másik beleszól. Hát megtanultuk azt, hogy ez alatt a egy év alatt, hogy hogyan építsük fel az életünket a célok, vágyok tekintetében, illetve a szolgálat tekintetében, az át tudtam látni már, hogy mi az, amit tehetek Istenért. Tehát egyfajta rendszert adott, tudod, az amerikaiak nagyon jók a rendszeres felépítésben, a rendszer gondolkozásban. És hát ez a könyv is egyébként, ami vezérfonalú szolgált, az onnan az Egyesült Államokból származik. Akkor volt, amikor Isten vezetett minket ilyen Sanyival, hogy ott maradtunk, és akkor imádkoztunk. Aztán egész hosszúra nyúlt ez. Akkor volt egy olyan időpont, mivel hogy ha párhuzamot akarok vonni Sanyi és Jézus között, lehet egyébként. Te kértél meg, Sanyi, hogy tegyünk bizonyságot. Tehát Sanyi is akkor, hogy mondjam, a szolgálatának az elején volt. Jézus is, amikor elhívta a tanítványait, együtt növekedtek a szolgálatban, együtt. Tehát nem úgy volt, hogy Jézus már szolgált 5-6 éve, és akkor elhívott egy pár ember tanítványnak, hanem az a kiváltság volt, hogy Sanyi is az elején volt a szolgálatnak, és ott lehettünk mellette, hogy hogyan növekszik. És például volt olyan, hogy Sanyi mondta, hogy megosztotta velünk a csoportbeszélgetésben, hogy Úristen, hogy vezette őt, hogy talán a főtéren, vagy valahol elment evangelizálni, és ilyen rövid, 2-3 perces evangéliumot kellett elmondani, és az nekünk új volt, most már lehet, hogy nektek ez nem új. És akkor hallottuk, hogy hú, tényleg így van, és akkor én is oda kerültem egyszer, hogy egy falun elszakadt a dicsőítés közben, tehát a piacon dicsőítettünk, és elszakadt a húr, és akkor eszembe jutott, hogy hát akkor most kéne prédikálni, és akkor én is elkezdtem utánozni, és annyit idézőjelme, tehát hogy láttam, hogy ezt lehet csinálni, és én is bátorítást kaptam ezáltal, tehát a tanítvány az követi a mestrét, és amit láttunk, hogy Sanyi megvalósított, és láttuk a bizonyságot, akkor mi is kezdtük másolni, jó értelemben, tehát most hiába másolja az ember, hogyha a Szentlélek nem indít rá, de ez egy olyan dolog volt, amit Isten rajta keresztül mutatott meg először, és akkor mi meg ezt így csináltunk. Aztán volt egy olyan pont, amikor Sanyi megházasodott, és ez egy kicsit így átrendezte a életünket. Mónika, mint vetítás jelentkezett. Az idő is mindenféle elfoglaltság tekintetében is. Ezt is megélhettük együtt, tehát hogy láttam azt, hogy tényleg egy házasság már nem arról szól akkor, hogy most egész idődet a barátaiddal töltöd, meg a tanítványaiddal, meg a gyülekezetben, hanem már láttam azt, hogy nekünk már kevesebb idő jutott, és láttam, hogy hogy lehet ezt megélni, ezt a fajta változást. Aztán az én életemben történt olyan változás, hogy polgárszolgálatba léptem, akkor még ez lehetséges volt, most már nem is kell ezen gondolkozni, mert ilyen azt gondolom, hogy már nincsen. És akkor szintén egy jó helyre kerültem, a Rácz Lajoshoz. Ott meg mindezt, amit megtanultam így elméletileg, meg gyakorlatban is már kezdtünk dolgokat megvalósítani, azt még inkább meg kellett valósítani, tehát ott élesbe kilettünk küldve a missziói területre, és hát ő szintén egy olyan ember, akitől nagyon sok mindent lehet tanulni. Akkor, ami mind a mai napig az életemben nagyon sokat jelent, ez az éves tervezés, a célok és a megvalósítás tekintetében. A feleségemmel együtt minden évben gyakoroljuk ezt most már, hogy leltárt készítünk, és megtervezzük azt, hogy mi az, ami cél, és mi az, ami vágy a mi életünkben, hogy következő évben megvalósuljon. Egyszer volt egy olyan évem, amikor nem terveztem semmit, és azon a szilveszteren szembesültem azzal, azt mondta a kiszolgált az igével, hogy hát ha nincsenek terveid, meg céljaid, akkor biztos, hogy nagyon kevés fog abból megvalósulni. Tehát akkor úgy elgondolkoztam, hogy tényleg, tehát jó, az Isten kegyelmes, és ad olyan dolgokat, amiket beteljesít a mi életünkbe, de ha nem találod el a célt, akkor célt évesztett vagy. Isten pedig azt akarja, hogy célba ér. Tehát nekem előttem van a Sámsonnak az élete. Isten nagyon nagy elhívása volt az életén. Mégis nem úgy rendelkezett, nem úgy engedelmeskedett, nem úgy gazdálkodott vele. És nyilván sok filiszteus megöl, de hogyha az Úr kezébe lett volna teljesen, mekkora nagy célt ért volna el az élete. Tehát sose legyünk így, hogy nagy elhívásom van, ide vagy oda elhívott engem az Úr. Igen, mi valósult meg belőle? Mi fog megvalósulni? Hol tartasz azon az úton, hogy megvalósuljon? Tehát ez egy dolog, hogy Sámsonnak volt egy nagy elhívása, de az, hogy mi valósult meg belőle, az meg egy másik dolog. Nyilván az Úr kegyelmes volt, és vakon is megölt egy pár embert. Hát végül is ilyen dolgok voltak, amiket megéltünk együtt, és ma is nagy kiváltság ez, hogy Sanyi mellett lehetünk. Dávidnak volt egy hozzáállása, ő amikor látott egy harcezett embert, akiről azt gondolta, hogy jó harcos lesz, azt maga mellé vette. És nagyon sok vezető csinálja ezt, hogy azokat az embereket, akik harcos mentalitással vannak, azokat maga mellé veszi, és képzi őket, és lehet, hogy az az ember egy holdföldön több ezer embert meghátrálásra fog késztetni. Ez volt Dávidnak az életében. Kérdés, hogy te meg én tudunk-e így harcolni? Tudunk-e olyan ember mellé állni, aki, aki lehet, hogy annyira elfoglalt, hogy azokra a területekre, amikre te oda tudsz állni, nem tud odaállni. És hogyha te odaállsz, akkor ő többet fog, több ellenséget le fog győzni. Tehát azt látom, hogy ilyen vezetők mellé oda kell állni, és én is akarok lenni egy ilyen odaállt ember, aki mellett a Sanyinak az élete előrébb tud menni, és az ő szolgálata. És ez nem úgy van, hogy tehát, hogy öncélúan, hanem azért, hogy az emberek megtérnek, és a gyülekezetünk növekedjen. És azok, akik a pokolra kerülnének, azok jöjjenek a mennyországba, és egyszer, amikor ott leszünk a mennyországba, akkor együtt tudjunk ünnepelni Jézust. Tehát ez nagyon fantasztikus dolog lesz. Úgyhogy erre készüljetek, és tegyünk meg minden olyan dolgot, ami a kezünk ügyébe esik.
Köszönjük szépen! Nem tudtam, mit fognak mondani. Most lehet, kimentem volna inkább a egész pontján a beszámolóknak. És csatlakoznék a végszóhoz, hogy a lényeg nem az én szolgálatom, hanem a Krisztus szolgálata. Ezt éreztétek és láttátok, hogy a mi szívünk, ami összeért, az a Krisztus szolgálata volt. És engem is ez égetett, és ez éget, ez fűtött, és azok, akikkel együtt dolgoztunk, szolgáltunk, és tényleg barátokká lettünk, azok együtt égünk az Úrért. John Wesley-től kérdezték, hogy miért jönnek olyan sokan el az Isten tiszteletre az alkalomra hallgatni őt. De azt mondta, hogy én lángra lobbanok, ő pedig jönnek megnézni, hogy hogyan égek. Tehát ez egy jó dolog, és azért Tamás nagyon diplomatikus volt, nagyon is volt ezzel az ima alkalommal kapcsolatosan. Azért megvannak a veszélye annak, hogy foglalkozol emberekkel, mert mindent komolyan veszem, amit mondasz. És voltunk, egy közösségünk volt ezzel a csapattal, és odaállt Tamás elém, és mondta, hogy Sanyi, virrasszunk, imádkozzunk. Tudod, nekem reggel 6-ra kellett menni dolgozni, elég fáradt voltam az aznapi munka, meg éppen végig volt a hanítványi csoportnak, nem éreztem ilyen egy késztetést erre. És nézett rám, őzik-e szemekkel. A tanítványok, itt mindig buzdítok, hogy minden engedjen a Szentléleknek, meg az Úrnak. De Tamás, reggel 6-kor nekem menni kell dolgozni, jött a magyarázat. Tamás csak nézett, nem adott semmi, csak nézett rám. Hát ezt nem úszom meg. Na jó, Tamás, akkor imádkozunk. És ez volt az életem első ima éjszakája. Tehát mennyire úgy volt, hogy sok mindent, mert csak egy lépés, egy araszival jártam előttük több dolgban, és rengeteget tanultam én is rajtuk keresztül meg. És aztán megtapasztaltam azt, hogy imádkoztunk egész éjszaka, és a Szentlélek olyan erőt adott másnap a munkában, hogy míg be nem fejeztem, akkor két műszakban dolgoztam még. 6-tól 2-ig dolgoztam, onnan az ima alkalom után betekertem, biciklivel jártam akkor mindenfelé, betekertem munkahelyre, és teljesen természetfeletti módon megáldott az Úr, és betöltött, megcsináltam a munkámat, hazamentem, és elájultam. Jó, nem. Tehát bizonyos, nagyon égtünk, tehát nagyon teljes minden erővel szolgáltuk az Urat, nem mindig a legbölcsebben, mert olyan is volt, elmentem lelki gondozni, valakit is összeestem én, hogy hívjunk orvost, nem, föltápászkodtam, és akkor hazamentem, hogy biciklivel neki mentem egy teherautónak, mert aludtam a biciklin, tehát ilyenek is voltak. De hát ezek ugye a bőstelenség miatt voltak, mert nem az Úr akarta, hogy ezt így csináljuk, de hát égtünk, tüzesek voltunk, mentünk, és hát ezek is benne voltak az életünkben. Na, menjünk tovább. Meg fogunk nézni a Bibliából egy szemét, aki vett látást Istentől, és meglejzzük, hogy milyen módon vette a látást Istentől, és milyen hatás volt az életére. Aztán pedig rá fogunk térni arra a továbbiakban, hogy gyakorlati eszközrendszert szeretnék nektek elitek adni, ami nekem az életem működik. Menjünk tovább nyugodtan. Jeremiásnak az elhívásával fogunk foglalkozni, és nyissátok ki a Bibliátokat a Jeremiás proféta könyvének első fejezeténél, és itt el fogjuk olvasni az első fejezetet, a Jeremiás proféta könyve első fejezetét, és megpróbálunk tovább megértésre jutni az Istentől jövő látással és az ahhoz való viszonyulással kapcsolatosan. Egyébként még valamit csak, hogy egy Istennek odaszánt szívű emberre rá fognak találni azok, akik tanítványozni fogják őket. Egy Istennek odaszánt szívű emberre rá fognak találni azok, akik fogják tanítványozni őket. Nem úgy, hogy te keres most valakit, aki rákaszkodsz, hogy tanítványozzon, hanem szándod magad az Úrnak, és össze fog hozni téged olyan emberrel Isten, aki fog téged tanítványozni, mert látja benned az odaszánást. tegnap beszéltem a hit emberéről, tudjátok. Ezt engem Isten sokat tanított, pontosan a példák alapján, amit Tamás is beszélt, hogy nem mindenki volt a csapatban olyan, aki a hitember volt, hűséges, istenfélő és tanítható. Mert sok minden más lekötötte a szívüket. Érdekes impulzusaim vannak azóta is ezzel kapcsolatban, de ezek annyira személyhez kötöttek, ezek most inkább nem mondanám meg, csak hogy hova jutottak életek, akik komolyan vették a tanítást, és hova akik nem. Félelmetes látni, így egy évtized távladában már, azért sok minden meglátszik. Nos, így hangzik Isten igéje a Jeremiás proféta könyvének első fejezetéből. Jeremiásnak Hilkia fiának beszédei, aki Benjamin földjén, Anátótban lakó, papok közül való volt. Őhozzá szólt az Úr igéje Jósiásnak, Ammon fiának, Júda királynak az idejében, uralkodása 13. évében, továbbá Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királynak idejében, egészen Cidkijának, Jósiás fiának, Júda királynak a 14. esztendeig, Jeruzsálemben a fogságba vitelig, ami az 5. hónapban történt. Elég sok király kiszolgálta az ember azért, igaz? Tehát ő maradt a helyén, a királyok jöttek, mentek. Így szólt hozzám az Úr igéje, mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam, ó Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr. Aztán kinyitotta a kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igémet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és íts, pusztíts és rombolj, építs és plantálj. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem, mandolveszőt látok. Az Úr pedig ezt mondta nekem, jól látod, mert gondolom rá, hogy igémet beteljesítsem. Másodszor is szólt hozzám az Úr igéje, mit látsz? Így feleltem, gőzölgő üstöt látok, amely éjszakon jelenik meg. Ekkor így szólt hozzám az Úr, éjszak felől tör rá a veszedelem az ország egész lakosságára. 17. vers. Közd azokat a derekadra övedet, közd derekadra övedet, indulj és hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne jegy meg tőlük, különben én ijesztelek meg általuk. Megerősített várossá teszlek ma téged, vasoszloppá és ércfallá, az egész országgal szemben, Júda királyival, vezetőivel, papjaival és országa népével szemben. Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek és megsegítelek. Így szól az Úr. Nos, Jeremiásnak látjuk az életében, hogy van egy világos elhívás. Ezt az első rész 4.-5. versében látjátok, hogy megszólította Isten, és elmondta neki, hogy mire választotta ki, mire hívta el Isten, hogy Istentől való az elhívása. Nem emberek találták ki az elhívást, nem az emberek találják ki, nem én találom ki magamnak, hogy mit akarok csinálni, hanem Isten találja ki velem kapcsolatban, hogy mi az ő terve az életemben. Amen. De nem azt jelenti, hogy nekem milyen szolgálat tetszik, hogy lemásolom Sanyit, vagy stb. Ők nem olyanok, mint én. Nekik van egy külön életük. Az én felelősségem annyi, hogy segítsem, hogy mindez, amit Isten akar, megvalósuljon az életükben. Amen. Nem másolásra hívott el bennünket Jézus Krisztus, hanem követésre. Nagy különbség. Nem másolásra, hanem követésre. Egy tanítvány sem volt egyforma Jézus Krisztusnak. Mindegyik különböző volt. És nem lettek olyanná mindenben, mint Jézus, de követték Krisztust mindenben, amit ő tanított nekik. Amen? Értitek, igaz? Krisztus tökéletes volt, mi pedig rész szerint alkotó egységet ábrázol ki a Krisztust együtt. Amen? Tehát egy-egy részt mutatunk meg Krisztusból, amire eljutottunk Krisztussal kapcsolatban, és a másiknak a kapcsolatban ez nem ellentét, hanem éppen a szükségünk van a másikra, érzés hozza ki, hogy össze kell fogjunk, hogy együtt teljesebben tudjuk képviselni a názareti Jézus Krisztust. Aztán a kifogások jelennek meg Jeremiás életében. A világos elhívása kapcsolatban még annyit szeretnék mondani, hogy az elhívás szolgálatra, életre, sokszor csoportra is vonatkozik. Tehát van, akit a fiatalokhoz hív életének abban az időszakában az Isten, az idősekhez, az értelmiségiekhez, a diákok szolgálatára. Mindenki felé nem hívhat el Isten. Olyan nincs, hogy te egy személyben mindenkihez el vagy hívva az életednek adott szakaszában, mindenkinek a megtérése te feladatod. Emlékszem, egy jól sikert evangelizáció után a helyi lelkipásztor odament a ige hirdetőt, és mondta, te figyelj, délután is lesz egy alkalmunk, gyere prédikálj ott, és olyan jól sikert az alkalom. És azt mondta ez az ember neki, figyelj ide, valóban mindenütt mindenkinek hirdetni kell az evangéliumot, de nem nekem kell mindenütt mindenkinek, tehát csak menj oda és prédikálj. Épp még a dolgomra. Aztán jön a kifogás, és Isten reakciója a kifogásra, amit mondott, és ott a megjegyzés, hogy Isten nem Jeremiás erejét vagy alkalmasságát vette számba, hanem az ő hatalmát és erejét vette számba Jeremiás elhívásánál. És óriási tévedés, amikor Isten elhívását valaki megkapja az életére, és elkezdi mérlegetni az ő alkalmasságát. Hát Isten nagyon jól tudja, hogy nem vagy alkalmas. Ezt nem kell bizonygatni, hogy hát én nem vagyok alkalmas. Hát Isten tudta, hogy nem alkalmas Jeremiás. Azért hívta el, hogy alkalmassá legyen a vele való közösségben. Amen. És amikor Isten csodákat akar tenni, soha nem úgy gondolkodik, hogy te fogod megtenni a csodákat, hanem hogy ő. Nem arra gondol, hogy te tudsz bármit is tenni, hanem arra gondol, hogy ő bármit megtehet rajtad keresztül. Amen. Hát Isten, mikor meghív téged, akkor ő tisztában van a korlátainkkal. Teljesen tudja, de ez ő hatalmával is tisztában van. És ez óriási hiba volt Jeremiásnál az első gondolatokban, hogy az ő korlátaira figyelt, nem az Isten korlátlan hatalmára. Isten, amikor meghív, tőled a természetest várja. Az egyszerű természetest. Amit te meg tudsz tenni. A természet felett az Isten része. Amen. Sok hibát követünk el, mi keresztények, amikor természet felettiek akarunk lenni mi. És természet feletti dolgot akarunk mi megtenni, mint emberek. A természet felettit Isten cselekszi, néha rajtunk keresztül. Amen. Értitek? Tehát nagy különbség van, hogy valaki cselekszi, vagy továbbadja dolgokat. Mi csatornák vagyunk Isten számára. És ha gondolkodunk dolgokban, sokszor számunkra lehetetlen dolgokban, és akkor gondolkodjunk az Isten forrásaiban, Isten hatalmában, mert Isten, mikor meghív téged, akkor a maga forrásaira gondol, nem a tiédre. Amen. Ezért fontos az, amikor Isten megszólít valakit egy szolgálatban, igyekszem kibontani a rendelkezésre időben ezt, akkor Isten arra gondol, hogy neki minden hatalom a kezében van arra, hogy te azt be tudod tölteni. Amen. Tehát ne akarj természet feletti lenni. Csak egyszerűen szánd oda magad Istennek, azzal, amit van. Egy fiatalember egy szolgálati felhívás után írt egy e-mailt annak, aki fölhívta a szolgálatra a csapatot, hogy figyelj, az a baj, hogy csak egy ember van még, aki kapcsolódna ebbe a szolgálatba. És akkor visszaért neked az ember, figyelj, Mózesnek egy botja volt, és ez pont elég volt, hogy 3 millió embert kivezessen Egyiptomból. Tehát ha már vagytok ketten, az pont elég, kezdjétek el. Amen. Mert Isten cselekszik. És ha ketten vagy hárman együtt vannak, akkor mit mond a Biblia? Ott van ki? Jézus közöttük. Nem elég akkor a ketten együtt elkezdünk imádkozni az osztályért, az iskoláért, a családért, vagy a városunkért? Ott van Jézus. És ott van a potenciál benne, hogy bármi megtörténhet. Amen. Ez egy szemléletmódváltást igényel a gondolkodásmódunkban, a szolgálattal kapcsolatosan. És az elhívással kapcsolatban azt is meg kell említenünk, hogy nem mindenkit ugyanarra a szolgálatra hív. Tehát van a szolgálatnak a célcsoportja, és van a szolgálatnak a megnyilvánulása, valaki tanításra, buzdításra, bátorításra, evangelizálásra, gyülekezetplántálásra. Tehát kit mire hív el még ezen belül is? A lelki keresztény, vagy testi keresztény a szolgálati ajándékokban versengést lát, vagy a szolgálati ajándékok különbözőségében a konfliktus fedezi fel. Mert a szolgálati ajándékok különbözősége miatt egy konfliktust élünk meg. De a bibliai gondolkodásmód a szolgálati ajándékok különbözőségét tekintve a szükséget emeli ki. Hogy szükség van egymásra. Értitek a különbséget? Tehát a különböző ajándékaink vannak az Úrtól, ebből a különböző ajándékból különböző látásmód és különböző irányultság is fakad bizonyos területeken a szolgálatunkban, de ez nem, ebből egy feszültség lehetne, ha rosszul gondolkodunk ezekkel kapcsolatban, hogy a Biblia gondolkodik. A Biblia kijelenti nekünk azt, hogy éppen azért adja a különbözőséget ebben, hogy megértsük, hogy a test egy, és szükségünk van mindenkire. Amen. Értitek? Tehát ne a konfliktust keressük, hanem a megértése jussunk, amit Isten mond, hogy szükség van a másikra. Na, menjünk tovább. Aztán ott van, ami jellemzően megjelenik, a félelem. Menjünk tovább. el kell döntenem ebben a fázisban, hogy kitől félek jobban, az Istent félem jobban, vagy az embereket. Ez a kérdés ilyenkor, hogy az emberektől félek jobban, vagy az Isten félelem nagyobb bennem. Azokat akadályozza meg a szolgálatuk betöltésében és az elhívásuk betöltésében, az életük minden területén az ördög, akik nem az Istent félik, hanem emberektől félnek. Hogy mi lesz, hogy fog ez megvalósulni, okoskodnak. És szeretnék az Istentől, hogy kitöltse a lapot, és utána akarják aláírni. Sokszor hallottátok már többen, Isten egy üres lapot tesz eléd, és azt mondja, itt írd alá. Ez az elhívás. És fogalmat sincs, hogy mi következik a következő években. De ezt tudod, hogy jó lesz. És amikor szépen kitöltjük 10 év alatt a kis lapokat, akkor látjuk itt együtt, hogy Isten mennyi mindent megcsinált azért azon a 10 év alatt, azt, amit aláírtunk, hogy hallottuk, elkötelezettségből. Az Úr felé elsősorban, de egymás felé is. Tehát ez is fontos. Menjünk tovább. A következő pontot látjátok ott. Tehát még egyszer csak annyit a félelemről, a 8. versben azt mondja, Isten, hogy ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr. A 15. versben közd a derekadra, indulj el és hirdesd nekik, mindazt, amit én parancsolok, ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg általuk. Ez a két lehetőség van. Vagy nem félsz, hanem Istenben bíz, a Istent féled, vagy pedig félni fogsz az emberektől, és megrémülsz, amikor találkozol az ellenállással. De Isten meg akar erősíteni. A következő látás, mint kép. Ez nagyon jellemző dolog. A Bibliában látjátok, hogy itt a mandulavesz és a gőzögő üst, mint egy kép jön Jeremiás elé, amelyben elvesz az Istennek a jövőre vonatkozó üzenetét, látását, ahogy Isten látja a nép múltjából fakadóan, a jelenlegi hozzáállására nézve, egy betekintést kap az Isten tervére vonatkozólag a zsidó néppel kapcsolatosan. És ugye a mandula vesző, egyébként a héber szó azt jelenti, hogy bizonnyal meg lesz, biztosan betölti az Úr. Ezzel a szóval nagyon hasonló a mandula vesző kifejezés. Sokat tudnék a mandula veszőről beszélni, de áron kivirágzott veszélye, stb., de most ebben nem megyek bele. De Isten azt mondja, hogy hamarosan meg fog történni. A mandula veszély azt jelenti, hogy biztosan be fog telni, és hamarosan meg fog telni. A gőzögő üst pedig egy olyan képet adott, hogy a babiloni hadsereg, mint egy gőzögő üstben lévő tartalom ömlik ki erre a népre, és pusztulást fog hozni, és ebben a jövőkében kellett figyelmeztetni a népet Jeremiásnak, és prédikálni, és profétálni, és megtérésre hívni. Oké, tehát Jeremiás életében a kép. Na most, én magam életében is azt tapasztaltam, mint mondtam nektek a főteret is, és akár a tanítványi csoporttal kapcsolatban is kaptam Istentől víziót is, egy látást, egy képet, amelyhez kaptam magyarázatot is, de a magyarázat folyamatosan bővült az életem során. Most erre nem térnék ki, de egy képet már mondtam nektek ugye a főtérre kapcsolatban. Na, menjünk tovább. El fogunk érkezni mindjárt gyakorlati részéhez, és akkor azt is érzeteljétek le. Ne engedd meg, hogy emberek negatív vagy becsmélő beszéde kivegye az Úrtól vett látás élét. Ne engedd, hogy becsmélő gondolatok beszédek miatt az Istennek adott dicsőség meghalványuljon benned, azért, amit már Isten elvégzett, igazolt a látásból. Azonban légy elég bölcs, elfogadni az intés és a korrekciót, mert aki azt nem fogadja el, az bolond, azt mondja a Biblia, hogy láttuk a példabeszél könyve 1:7-ben. Tehát figyelned kell arra, hogy a látásnak mindig lesznek megrontói. Ilyenek a hagyományok, a félelem, a hagyományokban ezt még soha nem csináltuk így, most miért akarjuk ezt csinálni. Sok ilyen motivum van, ami ellensége a látásnak, és azonnal megjelenik, amikor egy látáshordozó föláll, és elkezd beszélni látásáról, megjelennek az ellenségei a látásnak. Nyilván a látás borzasztó módon idegesíti az ördögöt, mert a látás által Isten terve valósul, meg Isten terve megy végbe. Menjünk tovább. Erről tegnap beszéltünk egy pár szót, most visszatérnék erre. Ugye tegnap beszéltünk az életre vonatkozó látásról, amikor egy személyre nézve kapunk Istentől kijelentést. Most szeretnék beszélni az életünkre vonatkozó, a mi életünkre vonatkozó látásról. Jeremiás 33:3-ban emlékeztek, azt olvastuk, hogy kiálts hozzám és válaszolok. Ki emlékszik az ígére? Hatalmas és megfoghatatlan dolgot jelentek ki neked, amelyekről még nem tudsz. Tehát ugye betekintést ad. Amikor elkezdesz imádkozni Istent, hogy Uram, mi az életedre vonatkozó látásod? Szükség az, hogy legyen egy ilyen hozzáállás az életedben, hogy keresd az Istennek az akaratát. Hogy mit akarsz, Uram, az életemmel? Imádkozni. És a Biblia azt mondja, hogy meg lesz a múltadhoz, a jelenethez kapcsolódó betekintés az Isten részéről a te életedre vonatkozó, a következő időszakban az életedet meghatározó isteni tervre nézve. Tehát imádkozni az Istenhez, Isten megmutatja neked, hogy mi az életedre vonatkozó látás. Most azt is kiírtam ide, hogy látást vezetők kapnak. Kulcsfontosságú dolog. Mindig egy adott körülményben, egy adott szituációban a látást a vezető kapja meg. A te életednek a vezetője elsősorban te vagy. Tehát a te életedre nézve neked kell elvenni látást. Ha te családfő vagy, apa vagy, a családodra nézve, a gyermekeidre nézve, a feleségedre nézve, te vagy hivatott arra, hogy elvedd a látást, mert ott te vagy az első számú vezető, aki oda van helyezve felelősséggel. Ha te egy szolgálati terület felelőse vagy, akkor te dolgod az, hogy elvedd a látást, hogy mint egy illeszkedve gyülekezet egész látásához, mi az, ami a megvalósításhoz apró pénze váltva szükséges, hogy menjen előre. A mi gyülekezetünkben nem úgy van, hogy én megmondom mindenkinek, hogy hétről hétre mit csináljon abban, hogy megvalósuljon a látás, hanem ki imádkozik a saját szolgálati területén, tudja, hogy gyülekezet milyen irányba halad, abba elhivatott és elkötelezett, mert Isten kijelentés alapján van abban a gyülekezetben, ahol van, azt szoktam mondani, hogy megvan a kis csatlakozója, amely pontosan abban a gyülekezetben ennek a csatlakozó rendszeréhez passzol. Pontosan jó. És akkor jönnek a táplálékok, jön megy az áldás azon a vérkeringésen keresztül. Tehát látás mindig az adott szituációban, adott szinten lévő vezető adja, kapja. Tehát, ha valaki egy pásztori szolgálatban van, a gyülekezetre nézve, ő kap látást. Ha valaki egy családfő, a családjára vonatkozó, ő kap látást. Ha valaki egy szolgálati területnek a vezetője, arra területre nézve, ő kap látást. De mikor benne vagy egy tekintélyrendszerben, akkor illeszkedik a látásod minden esetben az egész közösség látásához. Ez biztos, hogy így van, ha helyben vagy. És nem a lázadás van benned, hanem az élet. Ehhez csatlakozhatnak a munkatársak. Ha a vezető elég alázatos, akkor egyre inkább magukénak érzik a látást, és a látás nem lenyom másokat, hanem bátorít másokat. És mások által bontakoztatja Isten ki a látást, amikor a látás megmarad a vezetőnél, és nem tudja megosztani a látást, akkor az meghal, nem valósul meg. Tehát ha nem tudsz megnyerni senkit a látásnak, azt szoktam mondani, egy férfinak a feleségét kell először megnyerni egy látásnak, ha a feleségét nem tudta megnyerni, akkor senkit nem fog tudni megnyerni. Tehát az első lépcső. Amen. Akik már házasok vagytok, biztos meg tudtok erősíteni ebben. Tehát csapatmunkáról van szó. Isten kegyelméből. Hogy megvalósuljon a látás, az mindig összehoz. Az Istennél is ezt látjuk, hogy a Szent Háromságban működik együtt az Isten. Csapatban dolgozik az Isten. És a látás megvalósulásához kapcsolódnod kell azokhoz, akiket vezetsz. Menjünk tovább. A látás mozgatójával kapcsolatban múltkor másik aspektusban mondtam, a imádkozás, imacsoportok, ima élet, családban, gyülekezetben, szolgálati területen fontos, hogy az imádkozás vigye előre, élesítse a látás Isten vezetésének elvételét a stratégiában is. Menjünk tovább. A stratégia, ezzel kapcsolatban szeretnék pár szót mondani. A stratégia és a látás összekapcsolódó dolgok. A látás megmutatja, hogy hova kell eljutnod, a stratégia pedig a látáshoz közvetlen kapcsolódó út, hogy milyen úton jutunk el oda. Na most itt védik el néha az emberek az életükre nézve a lévő látás. Kapnak egy igét Istentől. Tehát, és a látást azért mindjárt megpróbáljuk teljesen közel hozni, tehát most megyünk a általános dolgoktól egyre közelebb a személyes életekhez ezen a folyamaton. Tehát néha elvétjük azt, hogy kapunk Istentől nagy kijelentéseket, és örülünk. Érzelmeket élünk meg. Ó, Uram, halleluja, de jó, hogy szóltál hozzám. De hogy kaptam egy igét. És nem ez belőle semmi. Ugyanis a látás megvalósulásához egy nagyon céltudatos élet kell. Le kell ülni, és ki kell dolgozni, hogy mi az, amit meg kell változtatni az életemben, amit Tamás is mondott, hogy mihez igazítsam az életemet. Ha Istentől van az a látás, akkor oda kell igazítani az életemet, és olyan életet kell éljek, hogy az a látás megvalósulhasson az életemre nézve, és az életemből kiindulva. Tehát látás érdekében ki kell dolgoznom a stratégiát, amely az Isten betekintet, az Isten által való betekintéshez az út az életemre nézve. Menjünk tovább. Most jön a teljesen közvetlen rész. A személyes látás elvétele, a szolgálati látás kialakulása az életemben. Ha van már elhívásod, akkor fontos, hogy leírd, újra és újra megfogalmazd, hogy Isten mire hívott el téged. Ha nincs elhívásod, akkor szeretnék néhány segítséget adni neked, hogy hogyan ismerheted fel a te elhívásodat az életedre nézve. Először is írd le azokat az igéket, amelyekkel Isten megszólított téged jelentős eseményekre, megtérésedkor, bemerítésedkor, olyan alkalmak, amikor változások jöttek az életedbe, írd fel ezeket az igéket, olvasd el egyben. Ez az első dolog, amit meg kell tenned. Aztán írd ki magadból, hogy mi az, amit úgy érzel, hogy Isten mozgatja a szívedet, hogy tenned kéne. Amit tapasztalt eddig az életedben, hogy Isten a buzdított, bátorított, használt azokban a dolgokban, indította a szívedet, még ha nem ismerted megtenni, de arra indította a szívedet. Írd le mindent, ami eszedbe jut. Mindent írd le. Lehet, hogy A4-es oldalt, vagy 5 oldalt le fogsz írni az igékkel, igeversekkel, azokkal az indítatásokkal, tapasztalatokkal, amiket kaptál Istentől. Bátran írd ki magadból. Aztán olvasd ezeket el, amikor kiírtál mindent, és védj ki belőle 3 igét, amelyben Isten arra bátorít, hogy csinálj valamit. Vedd ki azt a 3 igét belőle, amely Isten szólt hozzád nagyon erőteljesen, ezt tenned kell. Húzd alá ezekből. Azt a 3 igét, tehát a cselekedete, buzdítás szavait az Istentől. Húzd ezeket alá magadban, vagy ebből a szövegből, és próbáld ebből a 3 igéből azt megfogalmazni 1-2 mondatban. Először ez sokkal több mondat lesz, és ahogy haladsz előre az életed során, egyre tisztább lesz ez a kép, egyre élesedik az a fejsze. Tehát nem kell megijedni, hogy most a következő héten ez nem lesz teljesen pengeéles. Elkezdesz gondolkodni ezen imádkozol, kiáltasz az Úrhoz, vizsgáld az igét, nézel az igét, ha múltadban kapod dolgokat, ugye? Mondtuk, a látás összekapcsolódik az előző eseményekkel. Most pedig itt vagyok ebben a helyzetben, és kívánok beletekinteni abban, hogy Isten mit akar tenni, hogy megvalósuljon mindaz, amit Isten eddig mondott nekem. Amen. És mit akar Isten mondani azzal kapcsolatban, ami előttem van? Tehát aláhúzod ezeket az igéket, tehát amikor a buzdítanak téged arra, hogy mit cselekedjél az életedben, és ezeket fogalmaz meg. Tehát ezek lehetnek események, konferencián megérintések, proféciák, igeversek, indítatások, szolgálatok, van tapasztalatok, sok minden, ami eddig impulzusként ért az életedet. Nálunk szokás például az a gyülekezeteinkben, hogy bemerítéskor a lelki pásztor elvesz egy proféta igét. És nekem például a 2 Timóteus 2:2, az a Kovács Géza bácsi által az életemre elvett ige, ami megdöbbentő módon határozza meg az életemet és a szolgálatomat. Tehát ez egy nagyon jó dolog, és én is gyakorlom ezt a gyülekezetünkben, hogy imádkozok ért, és elveszek egy igét annak az embernek az életére nézve, amit úgy érzek, hogy ez neki egy üzenet lehet a szolgáltára vonatkozóan is, vagy az életére vonatkozóan. Aztán következő dolog. Válaszolj az alábbi kérdésekre, mikor ezt megtetted, válaszolj az alábbi kérdésekre. Miért létezik a szolgálatom? Te ha már szolgálsz, akkor írd ki magadból, hogy szerinted mi az, amiért van az a szolgálat? Milyen céllal? Mit akar elérni az a szolgálat? Kifelé akarod, hogy Isten használjon téged? Mi a célja? Miért? Ez a miért típusú kérdések mindig jók a vallásosság leleplezésére. Ezek által segít neked Isten, hogy leszűrd az, hogy mi az, amit emberek kedvére csinálsz, és mi az, amit Isten indítatásából csinálsz. Egyre inkább mozdulnod kell arra, amit az Istentől veszel el, még ha embereken keresztül is, és bizonyságot hordozol benne, hogy nem az emberek tetszésére teszed, hanem Isten tetszésére. Amen? Tehát miért létezik a szolgálatod? Aztán azt is írd le, hogy mit gondolsz, mit akar Isten, hogy tegyek, akár ezen a területen, vagy más területen. Néha, amikor buzgón odaszállni magunkat az Úrnak, akkor ezzel szükséget meglátunk. Volt, akivel beszélgettem tegnap, és mondta, figyelj, itt is szolgálok, azt is szolgálok, ott is szolgálok, de itt nem tudok teljesen szolgálni, de még abban is kéne szolgálni. Tehát aki buzgóság benne van a szívben, az megtalálja a munkát, mert a munka sok. De fontos, hogy megkérdezz magadtól, hogy végül is, akkor mit akar Isten azokból a dolgokból, amiket én most teszek eddig? Amit Isten akar, és nem emberek, vagy nem én. Gondold végig. Nyilván az előző pont segít. Aztán nagyon jó dolog, szeretem ezt a kérdést. Miért ég a szívem? Tehát mi az, amiért, ha arra gondolok, lángol a szívem. Lángagyul a szívem, amit én szeretnék. Azért ég a szívem, hogy ez megvalósuljon, az beteljen, abban változzon emberek szíve és élete. Aztán a következő nagyon veszélyes dolog, hogy mi az, amiért kész lennék meghalni is. Nem biztos, hogy most van már ilyen egyből az életedben, de lehet, hogy van. Hogy ezeken átmegy ezeken a dolgokon, lehet le fog tudni írni azt, hogy na, hogy ez megvalósuljon, ezért kész lennék meghalni is. Amit én leírtam ide annak idején, csak az Úr kegyelméből és ereje által, azért, hogy sokan megbéküljenek Istennel, és harcossá, Isten harcossává legyenek. Olyan keresztényi, akik élik, és tudják, Isten országa nem beszélben, nem erőben áll. Amen. Mikor ezt én megcsináltam a szív életemben, akkor ez volt bennem. Akkor én többször megcsinálom ezeket a dolgokat magam életében, tehát évente egyszer átgondolom, átnézem az életemet, megvizsgálom és élesítem, hogy irányba maradjon az életem. A célok meghatározása nagyon fontos több szempontból is. Ez nincs kivetítve, de most mondom. Egyesíti a munkatársi csapatot, családot, szolgálati csapatot, egyesíti. Segít a jó döntések meghozatalában, hogy irányban maradjunk. Hogy tudom, merre akarok haladni, azért hozok döntéseket az életembe. Bekapcsolom a tévét, nem kapcsolom a tévét. Elmegyek oda, nem megyek oda el. A kezembe veszem, nem veszem a kezembe. Ezt elolvasom, ezt nem olvasom el. Tehát sokkal inkább hatékonyá teszi az életünket. Önbizalmat ad. Jó értelemben. Tehát egy határozottságot, egy tartással az életedbe. Tudod, hogy miért élsz. Hatékonyságot eredményez. Ugye a fejszélbe kapcsolva mondtam. Tehát hatékony életet eredményez. Azt fogod csinálni, ami rád bízatott, és abban Isten meg fog áldani természet feletti módon. A következő pedig változásokat eredményez, mert az Istentől jövő célok igazodást kívánnak mindig az életünkből. Folyamatos igazodást kívánnak az Istenhez, mert Isten mindig olyan dolgot kíván tőlünk, ami mi soha nem tudnánk megtenni. És ez mindig egy feszültséget hoz az ember életébe. Uram, uram. És nézzétek meg, akik vezetők, és mondjuk előttetek vannak vezetők, azok mindig előállnak olyan látások, amiket Istentől vesznek, amik elképesztőek. De mégsem nyomnak le bennünket, hanem motiválnak. Az Istentől való látás motivál. Megbátorít. Ó, érezzed, hogy ó, uram, halleluja, alig várom, majd belemenjünk, benne legyünk. Mert Istenhez köt. Hol tartunk itt? Írd le az élet célodat. Ezen a ponton írd le azokat a gondolatokat, amit ebben az évben szeretnél elérni. Tanulásban, családban, munkában, anyagi életben, szolgálatodban. Írd ki magadból mindazt, ami fontos neked, hogy megvalósuljon az életedben. Ebben az évben. Rövid távú célokat és életcélokat megfogalmazni. Ez a két dolog. Az életcél, ugye először is a rövid távú cél, ami körülbelül egy esztendőre vonatkozik, az életcél pedig, amiért szeretnél élni. Az Efézus 1:3-12-ben azt olvasok a Bibliában, hogy Isten magasztalása és dicsőítésére éljünk. Ez minden kereszténynek a nagyon fontos általános életcélja. A kérdés az, hogy hogyan tudok én Isten magasztalása és dicsőítésére élni? Ez a kérdés. Az életcél megfogalmazásakor ezt találod telibe, hogy mi az az élet, amelyel Isten magasztalására és dicsőségére tudok élni. Amen? Mert ezért élek. Na de hát hogyan? Az élet célt még úgy is megfogalmaztam, hogy mi az, amit szeretnél, hogy a sírodra írjanak, amikor meghalsz. Tehát mi az, amikor ott ülnél a ravatalozóban, és hallgatod, hogy a lelkipásztor prédikál, megemlékeznek az életedről, és akkor azt mondják, hogy figyeljetek, írjuk ezt a sírjára. Mert ez az ember ezért élt. Olyan jó volt dr. Kovács Györgyöt, nem Gyurit, hanem Gyuri bácsit búcsúztattuk el, elköltözött közülünk, és 15 évvel ezelőtt kezdett beszélni a gyülekezet plántálásról. Csodálkoztunk rajta néha. Azt mondtuk, hogy hát Gyuri olyan furcsa. Olyan furcsa dolgokat mondott már 15 évvel ezelőtt, nem nagyon értettem én se. Mondod, te feltérképezni, fehér foltok, minden. Mondta is, néztem, és nem értettem. Aztán kezdtem jobban megérteni, és az én szemed is átjárt, hogy tényleg plántálnék egy gyülekezeteket. És amikor most elbúcsúztattuk, akkor elhangzott az, hogy ez az ember azért élt, hogy új gyülekezetek szülessenek Magyarországon. És mindenki számára egyértelmű Gyurival kapcsolatban, hogy ő ezért élt. És ezt az egy mondatot fölírnánk igaz a sírkövér, akkor teljesen megfogalmaznánk, hogy mint hívő, miért élte az életét. És mint családapa, mint szolgáló, mint tudós. Miért élt? Azért élt, hogy új gyülekezetek szülessenek Magyarországon. Nagyszerű dolog, azt tudod, és ha az életcélod megvan, és afelé mégy, akkor amikor megkérdezik majd a temetéseden, hogy meghalt ez az ember, ki az, aki követi őt? Tovább viszi a munkáját. És Gyurinak már ott vagyunk mi? Többen, nem egyedül van, már sokan vagyunk, akik azt a látást, amit ő képviselt Magyarországon, először az általam ismert emberek közül, azokat visszük sokan, teljes szívvel már, már tovább, és úgy álltunk ott a koporsója mellett, hogy Uram, ezt akarjuk tenni. Folytatni akarjuk. Ebben vagyunk benne. Az ő látása bennünk meg sokszorozódott. Amen. Nagyon fontos dolog. Én úgy gondolom, hogy odaülnék a ravatalozóba. Én szeretném azt látni, hogy kik követik, kik folytatják azt a munkát, mert Istentől a látás nem hal meg a látás hordozóval, ha az helyesen gondolkodik a látással kapcsolatosan. Menjünk tovább. Várjál picit. Volt itt még valami megjegyzés. Prédikálta 11.4-et. Ezt olvassuk el, mert ez egy fontos ige. Hú, halleluja. Prédikálta 11.4. Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a felleget lesi, nem arat. Tehát nagyon fontos, hogy leírd ezeket a dolgokat, és kitisztázd a dolgokat, de ez még kevés. Ez még csak annyi, hogy hát, jó lenne. Hosszú vágyakozás betegé tesz, a beteljesült kívánság pedig az életnek a fája, hogy mondja a példabeszél könyvében Isten igéje. Tehát tervezgetéstől lép tovább. Isten akaratának megcselekvéséig. Ha Isten megérintett abban, hogy neked bizonyságtételre hívott el Isten, és látod, hogy ebben problémáid voltak. Isten indított többször, hogy beszélj az Úrról, de be volt fogva a szád, és kudarcokat éltél meg. És leírod, hogy igen, Isten azt akarja, hogy én bizonyságtételek az embereknek az ő nevéről. Leírod. Azért szeretnék élni, hogy emberek halljanak Jézus Krisztusról. Akkor, mikor elmégy a papírodtól, és jön a szituáció, hogy beszélj Krisztusról, nyisd ki a szádat és beszélj! És a Szentlélek fog szólni általad. És betölt Isten öröme. Betölt Isten öröme. És akkor nem kell mondani, hogy olyan szomorú a keresztény élet. Hát pásztor, mit csináljak? Olyan boldog voltam, amikor megtértem, most meg olyan nehéz. Azért, mert a keresztény életben a megtérés öröme után a szolgálat öröme következik, amikor együtt kezdek működni a Szentlélekkel, a názáreti Jézus Krisztussal. Ez izgalmas. És nagyszerű dolog. Fontos tehát, hogy időmet, pénzemet, életemet, energiámat belefektessem abba, amit Isten mondott. Különben nem fog menni, és nem fog megvalósulni. Menjünk tovább. Következő nagyon fontos terület, hogy megfogalmazzam azt két körben, hogy mi az, amit értékelek. Itt események, vagy itt személyek, cselekedetek, írjátok föl. Az értékeknél, értékek oldalban amit meg kell fogalmaznunk, hogy mi az, amit én értékesre tartok. Kapcsolatokat, személyeket, cselekedeteket. Oké? Okay? Írjátok össze az összes jó nagy kötlet csinálj Jániás lapon. Írd össze mindent, ír le, amik, olyan esemény, olyan cselekedetek, személyek, akiket értékesnek tartok. Aztán írjátok le, hogy mi az, amit tesztek, mondjuk általában egy hétig. Mi az, amivel töltjük az időt. Tehát mi az, amivel foglalatoskodom? Na most ehhez, hogy reális legyen a képed, azt javaslom, hogy veszel egy Excel táblát, vagy Jániás lapot, fölírod hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, beírod az első időpontot, amikor föl szoktál kelni leghamarabb a héten, órára beosztod, és egy hétig, minden héten egy este beírod, hogy mettől meddig mit csináltál, mivel töltöttél az idődet. Tudjátok, az a tapasztalatom, hogy sokszor irreális, hogy mi gondolkodunk az időbeosztásunkról. Hogy azt gondoljuk, hogy azzal töltjük az időnket, amit fontosnak érzünk, azonban amikor tényleg megnézzük az életünket, hogy mivel töltjük valóban az időnket, azt látjuk, hogy néha nagyon kevés idő fakad, jut arra, amit igazán értékesnek tartom. A kiégésnek az egyik oka az, hogy az embereknek a tettei nem fedik az értékeiket. Akkor érzed magad sikertelennek és kudarcosnak, hogyha nincsenek szinkronba a cselekedeteid az értékeiddel. Minél inkább átfedik a tetteid az értékeidet, annál boldogabb vagy. Annál teljesebbnek érzed az életedet. Ez ma fontos, hogy vizsgáld meg. Újra és újra. Írd le magadba, írd ki az összes tettet. Nézd meg azt, hogy mi az, amit teszel elvárásból és elhívásból. Azt is olvasodott, hogy meg kell vizsgálni az összeférhetetlenséget. Mi az, ami nem fedi az értékeimet. A sikertelenség kiégés okozója tehát az, hogy az életemet nem azok a dolgok töltik ki, amelyek értékesek a számomra. Hiába mondom azt, hogy nekem értékes a családom. ha nem töltök velük időt. Hiába mondom, én az Úr Jézus Krisztus és a vállaló kapcsolatot szeretem, értékelem legtöbbre. És amikor megcsinálod egy hetes tervet, akkor rájössz, egész héten 35 percet töltöttél Jézus Krisztussal. Nekem nagyon érdekes a Biblia. És megcsinálsz egy hetes tervet, és a Biblia tanulmányozásra ki fog jönni, hogy 15 percet tanulmányoztál a Bibliát. De egy csomó más dologgal eltöltöttél az időt. Hát ne csodálkozz azon, hogy nem halad az életed előre, vagy nem halad az életem előre, és nem vagyok boldog. Nem érzem magam teljesnek, békességben, áldottnak. Veszitek? Itt vagytok? Menjünk tovább. Következő dolog. Személyes életlátás előtt. Mit értékelek én? Mi az, amit értékesnek látok? Jónak tartom azt, hogy Bibliát olvassak, ugye ezt mondtam is nektek, de mik azok, amik igazán értékesek a számomra, itt inkább ugye a személyekre, szolgálatokra vonatkozóan írjuk ezt le. Válasz ki a 6 legfontosabbat, az első számot írd a középső körbe, a többit a külsőbe, ezt a 6 dolgot egy-egy mondatban indokolt meg, hogy miért ezeket választotta. Tehát az értékeid közül leírtál 20-30 ilyen értéket. Rangsorold őket. Válasz ki körülbelül a 6-ot közülük, amik legelől vannak, a top listán vannak, amik a legértékesebbek a számodra, és mint a céltábla közepébe írd meg, ami a topon van, az első számú, és írd be az 5-öt, ami szintén fontos, még értékes a te számodra, és ahhoz, hogy közelebb kerüljenek a megértéséhez, egy-egy mondatban fogalmazd meg, hogy mi az, amiért értékesnek tartod ezeket a dolgokat. Például azt írtam oda, első helyen, hogy Jézus Krisztus, második helyen, hogy a családom, és ilyet írtam, elsősorban ők vannak rám bízva. A velük való kapcsolat minősége jogosít fel a másokkal való kapcsolatra, feléjük való szolgálatra, emberi szinten. Tehát a családommal való kapcsolatom minősége jogosít fel arra, hogy akár kifelé szolgálhassak ezentúl. Ha az nincs rendben, nincs jogalapom arra, hogy bárki felé szolgálj kifelé. Értitek? Ezt én megfogalmaztam magamnak, hogy ezért számomra a második legfontosabb a családom. A feleségem mondta éppen, amikor jöttünk, hogy beszélgetett egyik testvérnővel, az, hogy ki bízik, meg hogyan bízik a férjem, és azt mondta a feleségem neki, hogy én nem a férjemben bízok, hanem abban bízok, hogy a férjem jobban szeret Istent annál, hogy megcsaljon engem. Érted? És ha Krisztus az első, a te feleséged, vagy a te férjed látja, hogy te ég a szíved az Úrért, és tudja, nem is vagy vele, akkor is az Úr az első. És nem fogod megcsalni őt. Nem azért, mert ő miatt, hanem elsőben az Úr miatt, mint ugye József, tudjátok, amikor meg tudott állni. Tehát ezeket írd ki magadból, fogalmazd meg egy-egy mondatban, hogy jobb megértésre juss. És aztán, amikor ezt megtetted, a 6 legfontosabb dolgot, fogalmazd meg magadban a hetedet látva, amikor már kidolgoztál ezt a hetes cselekedetekkel betöltött oldalt, hogy mi az, amit tettél. Gondold végig, hogy mi az, ami a 6 értékben nincs benne, és ki kell rugnod az életedből. Amit emberek elvárásából csinálsz, amit nem az Isten bízott rád, ami időrabló, időpocsékoló, legyen nagyon határozott. És nézd meg, mi az, amit ki kell szórni az életedből. Mi például most a családban kiszórtuk a televíziót 0-ra. Tehát eddig néztük a tévét, néha híreket, meg sporteseményeket, meg sok mindent, de már nincs időnk rá. Nincs időnk az a 2-3 óras egy héten, hogy eltöltsük a tévével. Be se kötettük. Nincs channel. Mert úgy láttuk, hogy most erre már nincs időnk. Inkább azon az estén, amit együtt vagyunk, nem a tévé előtt nézzük. Hiába mondom nekem, hogy fontos a családom, ha tévé előtt ülök a családommal. Hát az nem közösséggyakorlás, ugye? És kiabálok a gyerekeimre, hogy nem hallottam, hogy kirúgta a gólt. Érted? Most ugye látjátok az érdeklődési kört. Oké. Okay. De sorolhatnék több mindent, az, hogy fontos például a testmozgás, akkor ha fontos neked, hogy kiegyensúlyozott életet élj, mert ülőmunkát végzel, hogy mozogjál, akkor írd oda, mikor fogsz mozogni. Mikor lesz rá időd? Nem fog semmi megváltozni az életünkből, hanem igazítjuk a tetteinket az Isten szerint való értékekhez. Amen? És az is fontos dolog, hogy az értékeidet nézd meg, hogy az Isten tövet látás és cél szerint való. Tehát azért írtam oda a korábbiaknál, hogy nézd meg, mi az, amit emberek elvárásából csinálsz, teszel, vagy azért tartasz értékes, és mi az, ami Isten elhívásban van az életedben. És akkor leszel hatásos, ha mindezeket megvizsgáltad, átgondoltad, letisztáztad magadban, és igazítod a te életedet, a te személyes életedet ezekhez a dolgokhoz. Amen. Ez egy eszközrendszer, meg fogjátok találni a vázlatpontokat szintén a www.újremény.hu weboldalon, április hónapban, jó? És valószínűleg fölvették a tesók a tanítás hanganyagát, az is ott lesz rajta, de most azért örülnék, ha meg is csinálnátok már addig, tehát nem várnátok azért még két hetet, így melegében. Röviden, van-e kérdésetek? Van-e valakinek kérdés az elhangzatokkal kapcsolatosan? Akár hozzám, akár a Péterhez vagy a Tamáshoz. Gyuri? Jó, Gyuri az eszközrendszerre teszi a hangsúlyt. Most a kérdésében. A vezetés könyvet vettük át, a Richolt miniszternek van egy ilyen anyaga, azért én azt ismertem meg, de az anyag nem a lényeges kérdés. Tehát igazán nem a lényeges kérdés az anyag, hogy milyen anyag alapján tartjuk a közösséget. Éppen erről beszélgettünk most legutóbb, mert ugye nagy kísértés az, hogy beég az emberbe valami a múltban, hogy ez jól működött, viszont most teljesen más dimenzióban vagyunk, nem ifjúsági csoportban vagyunk. Egy ifjúsági csoportban vezetőket képezni nagyon jól lehet a vezetés című könyv alapján, az nagy segítség, de a könyv önmagában kevés. Ezekben a közösségben a szívet osztjuk meg. Ahogy mondta Tamás is, ez a könyv csak a rendszerben segített, hogy valami rendszer menjünk előre, de itt a szívet osztjuk meg egymással. És azért, mikor 9 fiúval foglalkozik az ember, és az otthonában tartja a tanítványi csoportot, mindig készen kell lenni elég mennyiségű élelemnek, amikor jönnek. Csak ezt mondom tanásként. Mindig éhesek a tinédzser fiúk, tehát halleluja. Tehát ez a válaszom. De ez jó anyag szerintem a ifjúsági tinédzser munkára. Más kérdés van-e? Még egyszer kérem, van-e kérdésetek? Akkor én most csekkolnám azt, hogy ki az, akinek segítség volt a témával kapcsolatban az elhangzottak. Csak akkor, mert tényleg segített neked. Néhányótoknak. Több, mint néhányótoknak. Oké. Okay. Én azt kérem tőletek, hogy akkor használjátok ezeket a dolgokat, és építsétek be az életetekbe, és higgyétek el, hogy nem kell akkor annyit erőködni az életben, hanem éle lesz az életeteknek, céltudatosak lesztek, és a magatok tekintélyében, ahol ti vagytok tekintélyébe, Isten kamatoztatni fogja mindazt, amit belétek, a szívetekbe, helyzet, életetekbe beprántált, és lássátok azt, hogy egy gyülekezetben a vezető látásához, a gyüleket látásához igazodnak a szolgálati életek látásai, ez a Szent Szellemnek a munkája, kiteljesítve, kisztágítva, kiszélesítve, a megvalósítás irányába véve azt, amit Isten mondott. De ahogy mondtam, szükséges a személyes életedre elved Isten látását, a családodra, a szolgálatodra, ha pásztor vagy a gyülekezetedre, a látás motor, mozgatórugó, egy erőforrás. Szeretném, ha tudnánk most imádkozni, azért, hogy az Úr kamatoztassa az életünkben ezeket. Megint ketten-hárman összefordulva imádkozzunk, és aztán én majd a Bicskei Tamás kérem meg, hogy hangosan imával majd zárja be ezt a részét, és akkor így fejezzük be.